Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy ennyien itt lehetünk, és hogy hallgathatjuk a Te igédet, és hogy neked most is üzeneted van a mi számunkra. Kérünk Téged arra, hogy hadd tudjunk teljes fejünkkel, teljes szívünkkel itt lenni, figyelni arra, amit Te most mondani szeretnél, és kérünk arra, hogy hadd tudjunk ebben elmélyülni, ebben a témában, hadd tudjunk egyre inkább Jézusra hasonlítani, és hadd tudjunk egymással is úgy beszélgetni, hogy elősegíthessük ezt a folyamatot. Így kérünk, hogy Te légy velünk ezen a mai napon, és Te áld meg minden szolgálónak a mondani valóját. Amen. Szóval egy rövid ráhangolódásnak, abból az igéből kiindulva, amit a Biblia első lapján találunk rögtön, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette. Nem tudom, hányszor gondolkodtunk el ezen, hogy semmelyik másik teremtményről nem írja ezt a Biblia, hanem csak az emberre, tehát semmilyen állatra, semmilyen növényre, hanem az ember ettől különleges, hogy ő Istennek a képmása. És hogy mitől lett az ember különb, mitől lett az ember más, vagy képmás, hát az a különbség, ami megvan bennünk a többi teremtményhez képest, hogy bennünk ott van a lélek is. De kérdés, hogy hogyan van bennünk ez a lélek. Hogyha a mai világban körbenézünk, akkor eléggé azt tapasztalhatjuk, hogy ellelketlenedik, és nincs ott a lélek. Mindenki megy az önző saját vágya iránt, igénye iránt, érdeke iránt, és sokkal inkább a test, a külső vált a hangsúlyossá, és nem az, hogy mi van belül, mi van a mi lelkünkben. És ez megmutatkozik a kapcsolatainkban is, teljesen elgépiesednek el, idegenednek a kapcsolataink, és azt látjuk, hogy az offline világban már nem is tudunk feltétlen egymással kapcsolódni, de hogyha az online világot nézzük, amiben most már a többségünk él, abban meg sokszor más képet mutatunk magunkról, vagy más képet mutatunk egy Facebook profilon, amit mindenki lát, míg egy Be Real profilon, amit csak a szűk barátaink látnak, ott teljesen mást is megmutatunk esetleg magunkból. Úgyhogy érdemes végig gondolni, hogy mi milyen képet mutatunk a környezetünknek. De hogyan lehetünk Istennek a képmásai? Talán egy kicsit nagynak is tűnik ez a feladat, hogy lehetek én Isten képmása, mikor Isten egy valami nagyon hatalmas és hozzám képest mindentudó és mindenre képes, mindenható. De mégis miben lehetek én ennek a mindenható Istennek a képmása? Én pár pontot ragadnék csak ki, és bízom benne, hogy a nap során ez csak mélyülni fog, hogy mi az a szelete Istennek, amiben mi képmások lehetünk, és szeretné, hogy ebben fejlődjünk. Egyrészt, ha valamilyen sok tulajdonságot párosíthatunk Istenhez, de talán a szentsége az, amit először ki tudunk ragadni, hogy szent az Isten, ő nem tűri semmilyen szent, nem szentséges dolgot, és hogy mi hogyan lehetünk szentek? Ugye ezt az új szövetség, a szó szerinti szót, azt úgy mondanánk, hogy Isten számára elkülönített, tehát ilyen értelemben szent nem úgy, ahogy a katolikusok értik, hanem Isten számára elkülönítettnek kell lennünk a mi szentségünkben. És mi tényleg ilyen elkülönített emberek vagyunk, tényleg az övék vagyunk-e, tud-e rendelkezni velünk? Aztán a második tulajdonság, amit én kiragadnék Isten tulajdonságai közé, amit leggyakrabban szoktunk emlegetni, az ő igazsága. Ebben tudunk-e az ő képmása lenni? Mi szeretjük-e, gyakoroljuk-e az igazságot, vagy elveszünk már a saját hazugságainkban is? Aztán a harmadik dolog az, hogy Isten szerető Isten is, amellett, hogy az igazságot szereti, szeret minket is, a bűneink ellenére is, és hogy mi ilyen szeretettel tudunk-e a környezetünkben lévőkhöz fordulni, tényleg szeretettel vagyunk-e irántuk, és megbocsátó lelkülettel vagyunk-e irántuk. És Isten szeretetével tudok-e, Isten szeretetét tovább tudom-e adni, amit én is úgy kapok érdemtelenül. És ahhoz, hogy ezt erre képes legyek, ehhez kevés vagyok én, ehhez be kell hívnom őt az én lelkembe, és ezért fontos, hogy mi lakozik a mi lelkünkben. És ehhez kapcsolódóan Istennek megvan az a bölcsessége hozzánk, hogy az igazságot és a szeretetet nagyon jól tudja párosítani. Ez, amiben azt gondolom, hogy nekünk tényleg egy életen át kell fejlődnünk, hogy mi is bölcsek tudjunk lenni, amikor kell tudjunk szeretni, amikor kell tudjunk kiállni az igazság mellett, és tudjuk az igazságot felvállalni őszintén, akár a magunk részéről is, a bűnvallásban, de akár a másik felé is, hogy szeretettel feddeni meg, és nem korholni. Úgyhogy Istentől ezt a bölcsességet is eltanulhatjuk, és ami még fontos, hogy Isten gyermekeiként viszonyul hozzánk, mi vajon tényleg atyaként tekintünk rá, mert ha mi egy szerető édesatyára gondolunk, akkor arra szeretnénk hasonlítani. Mi hasonlítunk-e már ezekben a tulajdonságokban Istenre? És egy kicsit nagykövetek is lehetünk Isten képmásaiként, hiszen ebben a világban kevesen vagyunk, kevesebben, mint akik nem Isten útján járnak, és ő feléjük mi tudunk lenni egyfajta nagyköveti szolgálat, hogy Isten szeretetét, igazságát, bölcsességét, szentségét képviseljük ebben a világban. És hogy mindehhez az tud nekünk segítséget és erőt nyújtani, ha Jézus beköltözik a mi szívünkben, mert akkor fogunk tudni leginkább ráhasonlítani, és az ő képmásai lenni. És még egy gondolatot hadd hozzak még ide elétek, hogy az Új Szövetségben azt is tanítja Pál apostol, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. Tényleg így tekintünk-e a mi testünkre, hogy az a Szentléleknek a temploma. Így vigyázunk rá, vagy nem vigyázunk rá. És van egy nagyon kedves ige számomra, amikor az atya letekint Jézusra, és azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát Isten titeket, ti bennetek is gyönyörködni szeretne, és így szeretne letekinteni rátok is, hogy te vagy az én szeretett fiam, lányom, akiben én gyönyörködöm. Hát kívánom nektek, hogy ez a mai nap segítsen hozzá ehhez a folyamathoz. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, köszönjük, hogy te ilyen bölcsen, igazon és szeretettel fordulsz hozzánk. Kérünk arra, hogy ha tudjunk mi is ebben fejlődni, abban, ami gyenge pontunk, mutass rá, és formálj bennünket a mai napon. Így kérünk, hogy munkálkodj bennünk akkor is, hogyha elmegyünk innen, ha tudjuk magunkkal vinni azt, amit te munkálkodni szeretnél a mi szívünkben, és hadd válthassuk azt valóra a gyakorlatban. Így légy velünk az egész napon a te szent lelkeddel, te adj bölcsességet a tanítóknak is, és te adj nyitott fület és szívet a hallgatóknak is. Az Úr Jézus nevében kérünk erre. Amen. Én át is adnám a szót akkor az első előadónknak, Szentnár Simonnak, aki Pest Idegkúton lelkipásztor, de mielőtt elkezdenéd, egy énekkel menjünk át, a Végig megy áldott nagy tusát.
sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm Edinának is az áhítatban elmondott szavait. Igazából nem is tudom, hogy miért álltam ki, mert nagyjából mindent elmondott, ami a lényeg, de arra hívlak benneteket, hogy folytassuk a közös gondolkodást. De ezelőtt még forduljunk oda az Úrhoz, kérjük az ő segítségét, hogy ő terelgesse a mi gondolatainkat. Mindenható Úrunk, Úr Jézus, Te hívsz magadhoz most is bennünket, hogy jöjjünk hozzád mindannyian, akik esetleg lehet, hogy terheket hordozunk éppen. Tele van a fejünk aggodalommal vagy gonddal, akár a saját életünket nézzük, akár a világ eseményeit. Urunk, kérünk, állíts meg most bennünket. Ha kell, zökkents ki bennünket a megszokott életritmusunkból. Ha kell, döbbents meg bennünket. Arra kérünk, hogy végre ne emberi okoskodás töltse be a gondolatainkat, hanem a Te igéd. Így kérünk, terelgesd, vezesd a mi gondolatainkat, töltsd be egészen szent lelkeddel az életünket. Így kérünk. Amen. Azt a kérést kaptam, hogy legyen ma szó az emberről. És ezt a címet adtuk. Persze van benne egy kis, hogy mondják, ez clickbait trükk, hogy nem, hogy rákattintsatok, hanem eljöjjetek. Nem mondom, hogy ez csalogatod, vagy nem gondolom, hogy ez csalogatod benneteket, de hogy képmások, képmutatók, képviselők című frappáns címet próbáltam adni az előadásnak. Nem mondom, hogy ez teljesen mindent lefed, de talán elmond arról valamit, hogy kicsoda az ember. Korunk nagy kérdése, hogy honnan jövünk, kik vagyunk és hová tartunk. Felteszik ezt a kérdést filozófusok, költők, nagy gondolkodók, de mégis azt gondolom most, hogy nem filozofálgatni fogunk, hanem meggyőződésem, hogy ez a mindennapi életünkről szól. Hogy ki vagyok én, merre tartok, hogy milyen képet alkot az ember magáról, és milyen képet alkotok én magamról. Mehetünk tovább. Akkor még vissza. Igen. Na, de akkor először is, mit mond rólunk a világ? Milyen képet alkot rólunk a világ? Néhányan, hogyha már van is gondolatotok, hogy általában mit szoktak mondani az emberről, vagy mit tart a kultúránk, a környezetünk, a nem hívő világ, nem keresztény világ, mit mond az emberről, kicsoda az ember? Tudtok csak így bemondani pár ötletet?
A világ.
A világura, igen, az ember a világura. Igen, van is egy ilyen Verne regény, hogy a világura. Az ember, aki már a technikában annyira előre haladt, hogy meghódította a világot.
Főemlős.
Főemlős, igen, ez is majd előjön.
Az evolúció csúcsa.
Az evolúció csúcsa, köszönöm. Ilyeneket várok. Na, még egyet vagy kettőt.
Világ legözítette.
A világ legösszetettebb szerkezete.
Fogyasztó.
Igen. Na, akkor nézzük is meg a következő dián. Én is összegyűjtöttem pár ilyen meghatározást az emberről. Na, egyrészt van, aki nagyon pozitívan áll az emberiséghez. Az ember a világ közepe, minden körülötte forog. Míg a nem hívők is sokszor úgy hívják az embert, hogy a teremtés koronája. Persze nem gondolnak bele, hogy kinek a teremtése, de így hívják. Vagy sokan meg vannak győződve róla, hogy az ember alapból jó, jónak születik, alkotásra és építésre születik, és előre halad a világ. A világtörténelem egyre csak fejlődik, és a végén eljön itt a Földön a földi mennyország. Még sokaktól hallom is ezt a mondatot, hogy én azért hiszek az emberi jóságban. Bár látom a sok nehézséget is ebben a világban, de hiszek az emberi jóságban. A technikai fejlődéssel már annyi mindent képesek vagyunk megvalósítani, mindent elértünk, turistákat viszünk az űrbe, mesterséges intelligenciát fejlesztünk, legyőzzük a vírusokat, a betegségeket, vagy mégse, mindegy, mostanában, mintha ebben meginogna egy kicsit a hitünk. Képesek vagyunk jólétet teremteni, mostanában ez sem annyira nyilvánvaló. Na mindegy, de azért vannak ilyen alapvető hitek az emberiségben, az ember hisz magában. Elhiszi magáról. Sokan így is szokták mondani, hogy elhiszem magamról, hogy elég jó vagyok. De aztán vannak, akik nem ilyen fényesen látják az emberiséget, azért az elmúlt hetekben is rá kellett döbbennünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, akár csak a természet erőinek. Jön egy földrengés, és tömegek halnak meg. Tragédia, és mit tudtunk ez ellen tenni? Semmit. Vagy egy hatalmas tornádó egy szempillantás alatt ellehetetleníti az életet. Az ember egy porszem a világegyetemben. De a hétköznapokban is megtapasztaljuk a kiszolgáltatottságunkat. Elmegy otthon az áram, vagy elzárják a vizet, hú, meg vagyunk lőve. Hirtelen így nem lehet élni. Hogy tudtak az emberek vezetékes víz nélkül, meg áram nélkül létezni? Nem tudjuk elképzelni sem. Ennyire függünk a kényelmünktől. De aztán sokan arra is rájönnek, hogy hát annyira azért mégsem biztos, hogy jó az ember. Hát háborúzik. El se tudtuk képzelni, hogy itt Európában lesz még háború. De igen, ennyi gonoszságra, ennyi gyűlöletre képes. Meg aztán a tudományos fejlődés sem annyira egyértelműen mindig jó. Elhittük, hogy a tudomány mindenható, az az objektív világ, ami sosem téved, és közben azért kiderül, hogy hát azért ártunk magunknak elég sokat. Mindent ellep most például állítólag a mikroműanyag, még a vízben is műanyagot iszunk. Amennyire azt hittük, hogy mindent meg tudunk alkotni, tartós edényeket, meg palackokat tudunk gyártani, most kiderül, hogy ezzel is csak ártottunk magunknak. Feltaláltuk a takarékos izzót, és mostanában azt mondják a szakértők, hogy ugyanannyira környezetszennyező végeredményben a takarékos izzó is, mert többet használunk, meg hogyha elhasználódik, akkor a hulladékot nem tudjuk hova tenni. Szóval, hogy mégsem jön ki így az egyenlet, mégiscsak úgy néz ki, hogy ártunk magunknak. Nem fejlődünk, hanem hát, mintha visszalépnénk. De aztán ezt elég sokszor megtapasztalta az emberiség a 20. században is, nem csak a háborúkban, hogy milyen sokat tudunk már, de aztán egyszerűen elpusztítjuk magunkat, hanem feltaláltak gyógyszereket, orvosi eljárásokat, volt egy, hát nem részletezem, egy elég szörnyű orvosi eljárás műtét az agyban, úgy hívták, hogy lobotómia, még orvosi Nobel-díjat is kapott érte a feltalálója, képzeljétek, és 30 éven át alkalmazták. Aztán, és nagyon sok emberen, és észre se vették, hogy igazából emberek életének, vagy emberek tömegeinek az életét teszik tönkre. Elveszítették az emberek az emlékező képességüket, vannak, akik nem tudtak járni utána, és egyszerűen betiltották, hogy ez egy katasztrófa volt ez a találmány. De 30 évvel azelőtt még orvosi Nobel-díjat kapott érte a feltalálója. Érezzük, hogy hát akkor mégse vagyunk annyira megbízhatóak, vagy nem bízhatunk annyira magunkban. És aztán még lehetne sorolni, ilyen volt a DDT, aki tudja törióráról, az a rovarirtószer, kisgyerekekre fújták, és aztán kiderül, hogy betegséget, meg születési rendellenességeket, meg rákot okoz. Akkor radioaktív csokoládét gyártottak, nem tudom, hogy ez hogy juthatott eszébe, de hát akkor még azt gondolták, hogy akkor kicsit fölfrissít. Na most nem csak így általában így filozofálgatnak az emberek magukról, hanem személyesen is megtapasztaljuk, hogy egyedül maradunk, és embertelen bánásmódot kapunk másoktól. Akár még nem is bízhatok teljesen a másik emberben. Van, amikor olyan jelentéktelennek érzem magam a tömegben, egy szám vagyok csak a sokaságból. Ha ránézed a személyidre, akkor látod, hogy te egy szám vagy. Vagy ha felszállsz a villamosra, buszra, akkor te egy utas vagy. Vagy az iskolában egy tanuló vagy. A munkahelyen egy dolgozó vagy, egy munkaerő vagy. Az orvosok úgy néznek rád, hogy te része vagy a beteg anyagnak. Ezt tudjátok, mennyire durva ez az elnevezés, hogy beteg anyag. Aznap milyen volt a beteg anyag, a felhozatal a betegekből. Ugye ez az anyag is jelzi, hogy egy massza. Az emberek sokasága, egy tömeg, egy massza. És elvész a személyiség benne. Vagy a reklámszakemberek azt mondják, hogy hát igazából abban az internetes világban, amikor azt hiszed, hogy ingyen használod a közösségi oldalakat, valójában te vagy a termék, mert a reklámok gyártói a te adataiddal kereskednek. Te magad vagy a termék. Igen, és aztán nagyon jó, hogy mondtatok példákat, ezek mind eszembe jutottak, hogy igen, az ateista emberek, így mondják a materialista ember, aki nem hisz Istenben, azt mondja, hogy hát az ember egy biológiai robot, egy szerkezet, jól összerakott szerkezet, de csak ennyi. Vagy valaki így mondja, hogy egy csupasz majom, főemlős. És hogyha ez még nem lenne elég vélemény, azért manapság egyre többször hallhatjátok ti is, ugye kongatják a vészharangot a környezet szennyezés és a klímakatasztrófa miatt, bár már jó néhány évtizede kongatják a harangot. Vannak, akik megfogalmazzák, hogy az ember egy vírus a Földön, egy élősködő, parazita. Azért ez nagyon durva szerintem így fogalmazni. Ez nagyon kegyetlen meghatározás az embereknek, de igazából Vörös Marti is már így szólt az Emberek című versében, hogy az ember sárkányfog vetemény, és hogy az ember fáj a Földnek. Át tudjuk érezni ezt, amikor ennyire megterheljük a környezetet, és szennyezzük, és kizsigereljük, kihasználjuk. Fáj a Földnek az ember. De azért tudja, hogy nekünk is nagyon fájó ez a meghatározás, hogy én fájok a Földnek, hogy nincs szükség itt rám, csak rosszat teszek. Ezek nagyon durva megfogalmazások. És azután eszünkbe juthat még Szofoklész Antigonéja is, már mindegyünknek biztos, hogy az jutott most eszünkbe, mindegy. Azt mondja, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél nincsen csodálatosabb, mondja a versében. Csak hogy ha megnézi valaki a görög szöveget, ha ti is így hétköznapi szórakozásként megnézitek a görög szöveget, akkor azt látjátok, hogy ez a szó, hogy csodálatos, úgy is fordítható, hogy szörnyűséges. Sok van mi szörnyűséges, de az embernél nincsen szörnyűségesebb. Valamit azért kifejez ez is, de mindenképpen van benne egy rendkívüli nagy pessimizmus. Az ember fáj a Földnek, egy katasztrófa az életünk. Elég rossz májú megjegyzést hallottam nemrég, hogy ugye már milyen fejlett a technika, és rádióteleszkópokkal keressük az értelmes életet a világegyetemben. Az értelmes életet. Még nem találtunk egyet se, de azért különös vagy gyanús, hogy egyik ilyen rádióteleszkóp sem a Föld felé irányul, mondta valaki. Mert nem itt keresik az értelmes életet. Ez is egy rossz májú megjegyzés az emberről, hogy na, itt nincs értelmes élet. De akkor kicsoda az ember? Következő dia egy kicsit arra utal, ami... Hogyha tovább? Aha. Szuper. Nagyon jó, köszönöm. Erre Edina is utalt, hogy benne élünk az online világban. Nem hiszem, hogy egyébként, vagy ne, szerintem... Most megkérdezés nélkül én elmondanám, hogy szerintem alig van közöttetek, aki tiktokozik, nem kérdezem meg, hogy ki tiktokozik, vagy ki nem, de hogy mindannyian egy kicsit, hát hogy mondjam, észrevétlenül is belefolytunk ebbe a világba. Annával éppen gyermeket várunk a feleségemmel, és egy ponton megálltunk, és elcsodálkoztunk rajta, hogy azt, hogyha megszületik majd a gyerekünk, akkor azt fogja látni, hogy van egy kütyű, ami körül forgolódik az életünk, és minden tanácsot, eligazítást, térképet, a memóriánkat, emlékezetünket, azt, hogy ébresszen fel minket, mindent az életünkben igazából ettől a szerkezettől várunk. Hogy milyen képe lesz a gyerekünknek az emberről, hogy igazából van egy urunk, egy ilyen készülék, és körülötte forgolódik az életünk. És hogy így meg is ijedtünk egy kicsit, hogy milyen példát fog látni tőlünk a gyerekünk. Mindenhez, szórakozáshoz, tájékozódáshoz, információnyeréshez, mindenhez ezt használjuk. De nem csak ezért él az ember álomvilágban, hanem elhiszi magáról például, hogy sose hal meg. Már olyan sok gyógyszert feltaláltunk. Ha valami bajom lesz, mindent kipróbálhatok, mert ha bajom lesz, hát akkor majd meggyógyítanak. Nem árt nekem, ha ezt megeszem, ezt megiszom, ezt kipróbálom. Minden helyre hozható, gondolja az ember. Mindent kipróbálok. És nem csak az anyagokban, hanem a szerelemben is. Persze, hát szabad az élet, most már felvilágosultak vagyunk, és azt mondják, hogy mindent ki szabad próbálni, akkor majd helyrehozom. Csak hogy az ember nem így működik. Egy álomvilágba menekül, de nem csak a számítógépbe, van, aki az olvasást is úgy űzheti, szóval most nem a mai kort, meg a mai bűnös világot, mindig is bűnös volt a világ, nem a mai bűnös világot ostorozom egyszerűen, hanem az ember maga olyan, hogy el tud menekülni a valóságtól, és lehet ez egy könyv is, az is lehet egy menekülő út, vagy persze a sorozatok is, vagy más szenvedélyek. Csak azért, hogy ne kelljen szembesülnünk az élet kérdéseivel. Sokféle internetes divatot felkapnak a közösségi oldalak, és most állítólag egy olyan terjed a TikTokon, hogy bármilyen korú is vagy, mondjuk közületek, ez lehet, hogy annyira, vagy számotokra ez annyira nem izgalmas, de hogy bármilyen korú is vagy, belenézel a kamerába, és a képernyő hirtelen 10 évesként fog mutatni téged. Élőben még beszélhetsz is, a hangod is megszólal. Hát én azt gondoltam, hogy elég lenne megnézni egy 10 éves kori fotómat, és akkor látnám, hogy milyen voltam, de hogy aztán beszélgettünk Annával, rájöttünk, hogy hát ez azért lehet izgalmas, vagy az a plusz még benne, hogy mozog is, még beszél is. És tudjátok, mi történt? Nem csak 10 évesek vannak a TikTokon, hanem 30-40 évesek is, És megdöbbentem, hogy 30-40-es éveikben járó felnőttek elsírták magukat, amikor belenéztek a kamerába. Fiatalon látták hirtelen magukat, ha egyáltalán így néztek ki fiatalon, nem tudom, de hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy hirtelen kizökkentette ez az élmény őket abból az illúzióból, abból az álomvilágból, amiből éltek, és megkérdezték, hogy mit is csináltam én 10-20-30 évig? Mivel is telt az időm? Hol jártam én? Miket próbáltam ki? És úgy, mintha elsiratták volna a 10 éves énüket, és azt mondták, hogy bárcsak ne kellett volna megtapasztalnod azt a sok mindent, amin én átmentem. Bárcsak szóltak volna neked el, akkor, hogy ne próbáld ki, ne menj bele, ne vállald be, ne menj el oda. Bárcsak. Elsiratták, szinte meggyászolták a régi énjüket. A kérdés ma is előtted áll, hogy elmenekülsz egy álomvilágba, és az emberiség egyébként ezt sürgeti, mert nem is azért, mert direkt rosszat akarnak nekünk, nem tudom. Persze a sátán ott van minden mögött, mint gonosz motiváló erő, de sokszor ugye csak annyi, hogy azhoz bevételt, amire rákattannak az emberek, amire rá tudnak függeni az emberek. És az ilyen álomvilágok tipikusan jövedelmezők, hogy elfelejted a gondokat, belemenekülhetsz, azt hiszed, hogy már minden gondot, minden szenvedést kikerülhetsz. Nem akarok nagy tudományos szavakat mondani, de azt mondják, hogy van egy ilyen fogalom, hogy transhumanizmus, hogy az ember teljesen megszabadul már attól a valóságától, amiben eddig élt. Nem kell függenie az egészségétől, a testétől, a nemétől, mert már az vagy, ami akarsz lenni. Ezt nevezzük transhumanizmusnak, amikor az ember éppen az ellentétét teszi annak, mint amiről Edina is beszélt, hogy ki akar vetkőzni abból a képből, amit Isten alkotott számára. Ez egy álomvilág, de nekünk felelősségünk, hogy itt és most hagyjuk, hogy Isten kizökkentsen bennünket. Vegyük észre, hogy Isten szól nekünk, hogy állj, nézz szembe a valósággal. Mit mond a Biblia? Kicsoda az ember? Ez egy kicsit magasabb perspektíva. Ott vagyunk, ugye? Látjátok magatokat a képen? Le vagytok fotózva ti is, vagy nem? Valahol ott vagyunk. Képzeljétek, hogy ez nem a mai embernek a rácsodálkozása, hogy de pici vagyok, egy porszem vagyok, hanem ugyanezt teszi a Zsoltáros is, amikor Dávid fölnéz az égre, és azt mondja, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is. Az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Tudjátok, miért olyan nagyszerű ez a rácsodálkozása Dávidnak? Mert észreveszi, hogy porszem, apró, teljesen kiszolgáltatott, egy pici pötty, ami nem is látszik a világegyetem közepén. És mégis életben van. És rácsodálkozik Isten nagyságára. Nem is az, hogy mi azért elég ügyesek vagyunk, hogy ilyen porszemként megállunk, megélünk a puszta közepén is, meg a jéghátán is. Nem. Azt mondja, hogy Urunk, milyen hatalmas vagy, hogy életben tartasz bennünket. Ki vagyok én, hogy életben tartasz bennünket, és nem sodor el egy pillanat és egy perc alatt minket valamiféle meteor, vagy nem tudom, vagy természeti katasztrófa. Kicsoda az ember, hogy ilyen jelentéktelen porszem, és te mégis figyelsz rá. Na, ezzel a rácsodálkozással kell nekünk is az emberre néznünk. Mert ez nem egy pesszimista kép, bár tudja, hogy csak porszem az ember. És még csak nem is egy ilyen alaptalan optimizmus, hogy mi olyan jók vagyunk, de mégis nagyon reményteli. Kicsoda az ember a Biblia szerint? És hallottuk, hogy az ember képmás. Képmás. Isten képmása. Ahogyan Edina is mondta, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ez az alapja annak, hogy mi azt mondhatjuk, hogy az ember Isten képmása. De miben hasonlít az ember Istenre? Hát Isten is férfi és nő, vagy bármi ilyesmi. Nem ezt kell ebből levonnunk, nem fizikai teremtettségünkből fakadó tulajdonságokat kell itt értenünk, mert Isten nem teremtmény. Ami teremtett voltunkra igaz, attól most el kell vonatkoztatnunk. És éppen ez a különleges, hogy miben több az ember, mint bármilyen más teremtmény, és nagyon egyszerűen fogalmazva így szólhatunk, hogy az ember kapcsolatra lett teremtve. Ez a legszorosabb férfinő kapcsolatában is kifejeződik, de tudjátok, hogy Isten a saját magával való kapcsolatra is teremtette az embert. Az egész Bibliát meghatározza ez a gondolat. A nagy parancsolat, szeresd Istent, és szeresd az embertársadat, mert erre alkotott téged Isten. Nem azért, mert kell, mert ez valami rossz dolog, és Isten valami olyat vár tőled, amiben nem érzed jól magad. Nem, hanem Isten azt mondja, hogy szeress engem, azt mondja az Úr, és szeresd az embertársadat, mert így kerülsz a helyedre. Így lehetsz az én képmásom. Így találod meg az identitásodat, önmagadat. Mire teremtette Isten az embert? Szeretetre, amit mondtam is, ember kapcsolatra, igaz, mély kapcsolatra, megismerésre, ismerje meg az embertársát, ismerje meg Istent, és ismerje meg a teremtett világot is. Nem titkos ismereteket rejtett el Isten ebben a világban, hanem az, hogy a tudomány vizsgálódhat, az Isten ajándéka. A hívő ember, a keresztény ember nem zárja be vagy nem zárkózik be a szobába, és nem mondja azt, hogy én csak hiszek, én nem akarok semmit tudni. Nem. Éppen, hogy a kereszténység adott ösztönzést a világnak, és nem véletlen, hogy a nyugati világban alakult ki ez a tudományosság, a kereszténység adott ösztönzést a világnak arra, hogy megismerjük a világot. Hát micsodák az égi testek a földön? Nem valamiféle istenek, hogy félni kelljen tőlük. Egyszerűen égi testek, amelyek jelzik az idő múlását. Ennyi. Nagyon egyszerűen elmondja a Biblia. Bátran nézheted és ismerheted a világot. Van helye itt a tudományos megismerésnek is. Aztán azt azért is adta, vagy azért is teremtette Isten az embert, hogy építsen. Így mondja rögtön szintén a teremtés történet, hogy őrizze és művelje a kertet, amelyet rábízott Isten. Persze ezt aztán jól félre is értették, ugye azt is mondja Isten, hogy uralkodj a tengerhalain, hát uralkodok, akkor persze, kifogom az összeset, megölöm az összeset, megeszem az összeset, de nem erre vonatkozik, hanem legyél jó gazdája ennek a világnak, amit Isten rád bízott. Építsd, műveld, szépítsd. Ebben is Isten képmásai lehetünk. De Isten képmásai lehetünk abban is, amit Edina mondott, hogy szentségre teremtett minket Isten. És ez pedig tisztaságot is jelent. Edina így mondta, hogy Isten számára elkülönített, de most így fogalmazok, hogy tisztaság, hogy Istenhez mérem magam, és azt tartom jónak, amit Isten is jónak tart, és azt tartom rossznak, amit Isten rossznak tart. Egy nagyon jó, hogy mondjam, iránytűt adott Isten a kezünkbe akkor, már pusztán azzal, hogy a saját képére teremtett minket, mert nézd meg, hogy Isten milyen. Milyen az ő szentsége, milyen az ő tisztasága, milyen az ő szeretete, és akkor tudni fogod, hogy hol van a te helyed is ebben a világban. Aztán nem csak szentségre, hanem boldogságra is teremtette Isten az embert. És ez is egy különös dolog, mert nem szoktuk nagyon emlegetni, hogy hát boldogságra teremtett. A világ keresi a boldogságát, nem? És gondoljatok bele, vagy képzeljétek el, hogy már 500 évvel ezelőtt is, ha megnézitek a református hitvallásokat, mindegyik azt mondja, hogy Isten az embert boldogságra teremtette. Elsősorban nem azt mondják, hogy szolgaságra teremtett minket Isten, vagy azért, nem tudom, még csak nem is az, hogy küzdjünk ezen a világon, vagy hajtsuk az uralmunk alá a földet, hanem boldogságra teremtett. Mert hogyha szeretem Istent, megismerhetem őt, az ő közösségében vagyok, akkor vagyok a helyemen, akkor otthon érzem magam, és boldog lehetek. Boldogságra teremtette Isten az embert. Ezt akarja Jézus visszaadni nekünk, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És azután így, és összefoglalhatjuk mindezt, hogy Isten imádatra teremtette az embert. Azért, hogy dicsérje Istent. Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy olyan önző Isten, hogy azt akarja, hogy imádjuk őt. Miért várja el, hogy dicsérjük? Na, Isten az egyetlen, aki nem önző, amikor azt kéri, hogy dicsérjük őt. Sőt, hogyha Isten dicséred, ez nem Istennek lesz jobb, ő nem lesz ezzel több. Te kerülsz a helyedre ilyenkor. Te találod meg a rendeltetésedet ilyenkor az életben. Isten a maga képére teremtette az embert, így lehet kép más. Így lehet Isten kép más a földön. De ezzel együtt mi tudjuk a bibliai történetet, és ez józanít ki bennünket, hogy az ember nem csak, hogy Isten kép mása, hanem valami el is romlott. Valaki így mondja, hogy ez a kép más eltorzult. És az ember már inkább képmutató lett, ezt is mondtam már eddig, de azért mondom, hogy mindent említettél, amit én is fogok. Képeket mutat magáról persze az interneten is, meg jónak akarja magát bemutatni, különösen keresztény közösségben minket, azért szerintem ez sokszor fenyeget ez a veszély, hogy hát megfelelek a közösségem elvárásainak, persze a világba mennek a buliba, meg mennek a nem tudom, milyen bulis programokat kipróbálunk a többiekkel, bevállalunk mindenfélét, az a világ, én meg keresztjén vagyok, én jó ember vagyok, én nem járok buliba, stb. De nem veszük észre sokszor, hogy ezzel is csak olykor a közösségem elvárásainak felelek meg, hogy én is jó gyerek vagyok, mint a többiek. És nem számolunk azzal, hogy na, de mi is van ott mélyen a szívemben? Én tényleg vágyom arra, hogy Isten közösségében éljek? Vagy csak szeretném, hogy a többiek elfogadjanak engem? A képmutatás az mindig is fenyegeti az embert. Úgy tűnik, hogy egy bűn a sok közül a képmutatás. De most mégis azért hegyezem ki erre a szóra az ember bűnét, általában a bűnös állapotát, mert az ember, mikor elszakad Istentől, akkor valahogy attól szakad el, aki ő valójában kellene, hogy legyen, ettől a képmás léttől szakad el. Valami mást tükröz az élete, mint aki igazából lehetne. Képmásának teremtett téged Isten, és te valahol máshol keresed a boldogságodat. Nem azt a képet mutatod magadról, mint aki igazából vagy. Akár boldog az ember, akár boldogtalan. Akár ostorozza magát, hogy de rossz ember vagyok. Akár dicséri magát, hogy igen, azért van mivel dicsekednem. Mindenképpen képmutató az ember, mert valami mást él meg, mást szeret, mint amire Isten őt teremtette. Mindenképp mondhatom úgy, hogy egy krízisben van az élete, akár tudatosítja az ember, akár nem. Nem felel meg annak, akinek Isten őt teremtette. Mielőtt még erről beszélnék pár szót, hogyha van rá lehetőség, most énekelhetünk is. Van rá lehetőség? Énekeljünk egy éneket, és akkor így fogjuk folytatni a másodikkal, és aztán majd a harmadik előtt is éneklünk egyet. Ki vagyok én? Képmutató az ember, akár dicséri magát, akár nem, akár ostorozza magát, akár felmagasztalja magát. De miért? Azért, mert nem Istenhez méri az életét. Elszakadt attól a képtől, amit Isten számára eltervezett, akinek ő teremtette. És mindennek a gyökerét jól tudjuk, jól ismerjük, sokszor hallottuk a bibliai történetet. Ott kell keresnünk, hogy az ember hallgatott a kísértő szavára, amikor azt mondta neki a sátán, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És gondoljatok bele, ez az identitásunk gyökerét érinti ez a kísértés. Megteremtett Isten a maga képmására, bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy olyasminek teremtette, mint ő maga, mert megjelenthetett benne az ő szeretete, jósága, szentsége. Micsoda megtisztelő dolog, hogy Isten ilyennek teremtett minket. És akkor jön a sátán, aki azt mondja, hogy de hát ez még nem elég, még nem vagy eléggé olyan, mint Isten, na majd, ha nekem engedelmeskedsz, akkor igazán olyan leszel, mint az Isten. Az ember olyan akart lenni, mint Isten, pedig már olyan volt, mint Isten, de Isten szerint volt olyan. És ez a nagy kísértés, hogy de még akarj többet, sőt, te akard megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Te legyél az Isten a saját életedben, legyél a magad ura. Na, ez lesz majd az igazi változás, hogyha ezt eléred. Ha már azt mondhatod, hogy én eléggé felnőtt vagyok, már nincs is szükségem Istenre. És ezek fogalmazódnak meg az ördög ösztönzésére az emberben. És ma megnéztek egy Disney rajzfilmet, biztos, hogy egy ponton el fog hangozni az a mondat, hogy csak higgy magadban, csak bíz magadban, csak az lehetsz, aki akarsz lenni. És akkor hirtelen minden megfordul, jóra fordul a történet, megoldódik a dráma, a hős magára talál, és happy end. Mindig ez a fordulat. És ezt sokszor már meg se kérdezzük, hogy ezek tényleg stimmelnek ezek a mondatok? Hogy az lehetek, aki lenni akarok? Hogy megvalósíthatom magamat? Hogy én tudom, mi a jó nekem? Ezek szerintem a mai ember számára megkérdőjelezhetetlen mondatok és igazságok. Hát persze, én tudom, hogy mi a jó nekem. Ne más mondja meg nekem. Valaki azt mondja, hogy elég jó vagyok. Én megfelelek. Még sokszor keresztény közösségben is én elég jó vagyok, vagy a nem keresztények között is. Jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Aztán valaki meg éppen azzal szembesül, hogy nem vagyok elég jó. Valaki kifejezetten krízist él át az életében, és 10 évesen sokan szembesülnek ezzel, hogy inkább nem tudják elfogadni magukat. És azt mondom most, hogy mind a kettő ebből fakad, hogy az ember elvesztette azt a képmás létét, amit Istentől kapott, és nem tudja, hogy kihez mérje magát. Nem találja az értékét. És ezért vagy túl magasra emeli magát, vagy a földbe döngöli saját magát. De hogyan mutatkozik meg mindaz az életünkben, hogyha így függetlenítjük magunkat Istentől? 10 évesen én is terveket szőttem, és azt mondtam, hogy nekem is van egy B-tervem az életben. Ez azt jelentette, hogy tudtam, hogy hát Isten ad elém egy utat, de azért el szeretném képzelni az életemet Isten nélkül is. Ez fogalmazódott meg bennem. Gondoltam, hogy ha Isten útján elköteleződöm, akkor esetleg valamit el fogok szalasztani az életből, elveszítek valamit, vagy lemaradok valami örömről, boldogságból, hogyha Isten útján járok. Hát az túl nagy áldozat. És az motoszkált a fejemben, hogy azért szeretnék élni is egy kicsit, mielőtt keresztjén leszek. És tudjátok, ez egy nagy tévedés volt. Az volt a tévedés, hogyha én Isten útján kezdek járni, akkor majd elveszítek valamit. Akkor olyan áldozatot fogok hozni, hogy én ezt meg fogom bánni később az életben. És most kicsit hadd szaladjak előre, amikor tényleg Isten útján kezdtem járni, akkor észrevettem, hogy hát amit elhagytam, az semmi volt. Még örülök is, hogy Isten megszabadított attól. Nem áldozatot hoztam, hanem megszabadított Isten valamitől, ami lehúzott, ami visszatartott. Ez a nagy önbecsapása az embernek, hogy én majd Isten nélkül is fogok boldogulni. De aztán más életkérdésekben is megtapasztaljuk ugyanezt. Persze, Isten adjon tanácsot nekem a párválasztásban is, de azért mégis én akarom majd a végső igent kimondani. Én akarom eldönteni, hogy ki tetszik nekem, hogy mikor fogok belemenni egy kapcsolatba, hogy hogyan fogom megtalálni a boldogságomat. Hát a mai világban már egy kicsit azért szabadabban, függetlenebbül gondolkodunk. Nem az a régi törvénykező világ van ma már, hanem egy, azért szabadabban gondolkodunk a szerelemről, házasságról is. Van, aki régi módinak tartja egyenesen azt, hogy várni kell a házasságig. Most már tudni véli az az ember, hogy hát igen, a szerelmeseknek meg kell ismerniük egymást már a házasság előtt. Rögtön a legközelebbről, minek várjunk, ha szeretjük egymást. Ha pedig nincs társa az embernek, akkor pedig, hát akkor még nincs itt ennek az ideje, de addig is kipróbálhatom magam. Azt nézek büntetlenül, amit csak akarok az interneten. Majd később elköteleződöm, majd később tiszta életet fogok élni, amikor eljön a házasság ideje. De ez is egy önbecsapás. Tudjátok, ez is egy önbecsapás. Már most minden gondolatotokkal, minden internetes kattintásotokkal a házasságra készültök. És amiket nézünk, amiket befogadunk, amit megeszünk, az beissza magát a gondolkodásmódunkba, és meghatározza aztán azt is, hogy hogyan fogunk gondolkodni az elköteleződésről, a hűségről, az odaadásról. És amiket az interneten látnak az emberek, találnak olyan könnyen, az éppen, hogy nem a hűséget, az elköteleződést, az odaadást és a szeretetet tükrözi, hanem pontosan az ellenkezőjét. Az, hogy mennyi szabad utat engedek a vágyaimnak, az igenis hatással lesz később az életemre. Ez a mai kor önbecsapása, hogy bármit kipróbálhatsz büntetlenül, és most nem a büntetésen van itt a hangsúly, hanem hogy nem lesz rád úgysem hatással. Ez egy nagy hazugság. Minden hatással van rád. A másik gondolkodása az embernek, hogy hát majd a szakmámat is úgy választom meg, hogy azért legyen a világ szemében is értékes a munkám, felnézzenek rám, híres legyek, de ha nem is híres, legalább sikeres. Hát akár még akkor is, hogyha egy kis feketézést is be kell vállalni ezért. Azért nem lehet mindig tisztességesnek lenni, hát úgy nem lehet érvényesülni a világban, és ezek olyan meggyőződések ma körülöttünk, amiket senki nem kérdőjelez meg. Ha tisztességes vagy nem érvényesülsz, mondják. Ki fogja már megkérdőjelezni ezeket egyszer? Kérdőjelezzétek meg bátran a körülöttetek élő emberek meggyőződéseit. Legyetek kritikusak a nagy kritikusokkal szemben is. Én azt gondolom, és ma szerintem keresztényként nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy amint elmondjuk, hogy Istennek milyen út tetszik, előveszük Isten törvényét a Bibliából, akkor rögtön lehurrogjuk egymást vagy magunkat, hogy ez törvénykezés. Ne beszéljünk arról, hogy hogyan kellene élni. És amíg ilyen kényszernek éljük meg azt, hogy Isten valamilyen útmutatást ad nekünk a Bibliából, addig azt mondom, hogy tényleg ennek így nincs értelme. Ha Isten útmutatást ad neked a Bibliában, hogyha a törvényét elmondja neked, az a legnagyobb ajándék. Dávid úgy beszél a törvényről, mint ami gyönyörűség, ami eligazít, ami védő korlát a szakadék szélén, hogy ne essek le. Ha kényszernek érzitek a keresztény életet, akkor azt mondom, hogy na, ne nyugodjatok meg, mert ez még nem az, amit a Biblia mond nektek. Nem kényszer, hanem öröm és biztonság és szabadság. De a pénzünkről is így tudunk gondolkodni. Majd én eldöntöm, mire költöm. A baráti társaságunkról is. Lehet, hogy figyelmeztettek, hogy rossz társaság, de azért én ellen tudok állni. Én már felnőtten tudok gondolkodni. Rám nem lesz semmi sem hatással. Meg persze meg is nyugtatom magam, hogy hát a keresztények nem vonulhatnak ki remete módjára a világból, kell forgolódnom a barátaim között is, és nem azt mondom, hogy ne barátkozz, nem hívőkkel, egyáltalán nem ezt mondom, hanem csak kételkedj magadban legalább annyira, hogy ne hidd azt, hogy rád semmi nincs hatással. Nagyon sok minden hatással van az életünkre. Akkor is, amikor azt mondják körülötted, hogy azért ki kell próbálni az élet izgalmait, még a veszélyeket is, egy kicsi úgysem árt ebből, abból, alkoholból, cigiből, különben tapasztalatlan lúzer leszel, hogyha nem próbálod ki. Kérdőjelezettek meg bátran ezeket a meggyőződéseket. Olyan erős dogmák, hitek ezek körülöttünk, amiket senki nem kérdőjelez meg. Bátran kérdőjelezzétek meg ti. És nem azt mondom, hogy görcsösök legyetek az életben, és semmit nem merjetek meghallgatni, megnézni, kipróbálni, de ne higgyétek, hogy semmi nincs hatással rátok. Egy film, egy sorozat, egy zene. Nézzétek meg, hogy az életetekben, egy hétköznapon mivel töltitek meg a gondolataitokat. Az vagy, amit megeszel. És ez ebben az értelemben igaz, hogy az vagy, amivel megtöltöd. És ahhoz alkalmazkodsz, annak a képére fogsz formálódni, annak a képmása leszel, amivel megtöltöd a gondolataidat, lelkedet. És azután el kell mondanom a nehéz és tragikus élettapasztalatokat is, amiket már tizenévesen megél az ember, amikor azt mondja valaki, hogy nem vagyok elég jó. Amikor azt mondja valaki, hogy értéktelen vagyok. Egy nagy szerencsétlenség az életem. Nem tudom, mi a jó nekem. Van, aki elismeri, hogy a világ mondja, megszólaltatja a ragyogó reklámokat, és közben én érzem, hogy nincs igazuk. Van, aki megkérdőjelezi a világot, és tragédiának érzi emiatt az életét. Így mondjuk, hogy szkeptikussá válik. Már nem hiszi el, hogy az ember bármit is elérhet az életében, bármit is remélhet. Céltalan az élet. Nem fogok tetszeni senkinek. Már mindenkiben csalódtam. Nem bízhatok meg senkiben. Elváltak esetleg a szüleim. Akkor még a hozzám legközelebb állókban sem bízhatok meg. A barátaim csak kihasználnak. És nagyon nagy, tragikus tapasztalat az önbizalom hiány, az önpusztítás, a lemondás. Ezek nagyon szomorú tapasztalatok, és most nem ostorozom ezeket, hanem éppen, hogy a legnagyobb együttérzéssel legyünk azok felé, akik megtapasztalják az életükben, hogy értelmetlen az életem. Lehet, hogy ti is ismertek olyat, aki a nagy stressz miatt, a rendezetlen gondolatai miatt, és a kibékíthetetlen kapcsolatai miatt elmenekül, és akár a stressz miatt elkezdi vagdosni magát, vagy árt magának, bántja magát. Van, aki azt mondja, hogy rossz testbe született, ez így nem jó. Változtatni kell ezen. Ezek éppen, hogy nem öntelt és dicsekvő emberek, mégis ugyanazt a problémát élik meg, hogy elszakadtak attól, hogy őket kinek is teremtette Isten valójában. Magamra maradtam. Nekem kell megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Nincs támaszom az életben, nincs talaj a lábam alatt. Ez az ember sem tudja, hogy ő Isten képmása. Ugyanúgy tragikus ez az élet is, még ha a másik sikeresnek is néz ki, ez pedig tragikusnak, mind a kettő tragikus. Szóval közös mind a két féle álláspontban az, hogy elvesztettem azt, hogy ki vagyok, hogy Isten képmása vagyok, és milyen értékes képmás lehetnék, lehetek, vagyok, hogyha megtalálom Istennél a helyemet. De Isten ennek is, annak is készített gyógyulást, és ez a bátorító üzenetünk. Ugyanakkor meg kell kérdeznünk már most, hogy milyen képet is mutat az életem. Ahogy mondtam, kinek a képére, minek a képére formálódok? Milyen képet mutatok magamról? Milyen állarcot veszek föl magamra? Talán a többségünket inkább az a kísértés fenyegeti, ahogy már mondtam is, hogy a vallásos közösségben meg akarjak felelni a közösségem elvárásainak, és én is jó embernek, Isten útján járó embernek látszódjak. És akkor sokan éppen fölismerik ezt, hogy hát ez csak külsőség. Hát akkor minek olvasom naponta a Bibliát, minek imádkozom naponta, hogyha nem is szeretem Istent. És azt mondom most, hogy itt nem az imádsággal és nem a bibliaolvasással van a gond. Sőt, azt mondom, hogyha úgy érzitek, hogy nehezetekre esik, akkor is vállaljátok be, akkor is imádkozzatok, akkor is olvassátok Isten igéjét, mert ő legalább megszólal. És számtalanszor megtapasztaltam én is, hogy nem volt éppen akkor kedvem Isten igéjét olvasni, de ő áttörte a jeget. Akkor is megszólított, amikor én makacs voltam. És ez a nagy reménységünk. Ez a nagy reménységünk, hogy Isten nem ereszt el bennünket. Nem az a megoldás, hogy amikor érezzük a keresztjén közösségünk elvárásait, hogy akkor direkt menjünk szembe, hanem a nagy kihívás előttetek, ha esetleg így érzitek, hogy csak kényszer az, amiben éltek, akkor az a kihívás most előttetek, hogy keressétek meg az igazi lényegét a kereszténységnek. Az igazi magját, az igazi képmás létet kóstoljátok meg. Mert az még hazugság volt. A kereszténység nem egy ránk kényszerített bilincs, hanem szabadság. És amíg bilincsnek érzitek, addig ne gondoljátok, hogy megértettétek, hogy mi a kereszténység. Nem is intésként, hanem bátorításként mondom ezt nektek. Ne nyugodjatok addig, amíg meg nem találjátok, hogy Krisztussal járni gyönyörűség. nem tudom, hogy... Igen. És akkor mit mond a Biblia a bűnről? Egy kicsit elrendezi mindazt, amiről eddig beszéltünk. A bűnös fennhiázva mondja, nem lesz számonkérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Na ez az az ember, aki azt mondta, hogy én majd a magam ura tudok lenni. Én mondom meg, mi a jó, mi a rossz. Majd így is működni fog az élet. És tudjátok, mi van? Tényleg úgy néz ki, hogy működik az élet. Egy csomó ember van, aki nem olvassa a Bibliát, nem imádkozik, és hopp, hát így is működik az élet, még sikeres is, még gazdag is, akkor minek imádkozzunk? De ez a nagy önbecsapás. Ez a nagy önbecsapás, mert te nem fogod érezni hirtelen, hogy hiányzik az imádság, de belül az ott elmérgesíti az életedet, és egyre csak elhidegít Istentől, hogyha nem foglalkozol vele. Ebből a bibliai helyről is látjuk, hogy az ember baja az, amikor nem számol Istennel, úgy él, mintha nem lenne Isten. És a másik bibliai hely pedig Isten szemszögéből nézi a bűnös embert, most nem a bűnös ember szólal meg, hanem letekint az Úr a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent, de mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. És a Biblia ezen a ponton minden önérzetességünket lerombolja. És azt mondja, hogy minden ember bűnös. Ezt szerintem mindannyian tudjátok ezt a mondatot, hogy minden ember bűnös, de nem tudom, hogy átérezzük-e ennek a súlyát. És mi a baja az embernek? Hogy nem keresi. Megromlott. Nem keresi Istent. Nem szereti Istent. Nem akarja szeretni Istent. A Biblia szerint a bűn, így fogalmazunk, és direkt kisbetűvel írtam, hogy az ember Istent akar játszani. Én a magam ura tudok lenni. Az Édenkertben azt láttuk, hogy engedetlen volt Istennel szemben. Azt mondta Isten, hogy ne egyél a fáról, azt mondta, csak azért is kipróbálom. Nem számol Istennel. Úgy él, mintha nem létezne Isten. És ehelyett maga körül kezd forgolódni. Maga körül forog csak. Amit ez mind összefoglalás, nem szereti Istent. Ez az igazi baja. Így mondja Jézus a képmutató farizeusokra, hogy ez a nép, Ézsaiást idézi egyébként, ez a nép csak a szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Szóval minden bűn, és ezt máshol is megerősíti Jézus, onnan belülről fakad. Az ember szívéből jönnek elő a gonosz kívánságok, ott van valami gond, ott van valami defekt. Az Isten képűségünknél van valami gond. És ezt így fogalmazta meg Pascal, hogy egy Isten alakú űr van az emberben. És ez nagyon jól kifejezi azt, hogy bár már nincs ott az életében Isten, vagy ő azt hiszi, hogy nincs ott, de a hiány ott van. Ott lebeg fölötte az állandó kérdés, hogy neked válaszolnod kellene Istennek valamit. Neked van egy rendezetlen kapcsolatod Istennel. Nincs olyan ember, aki annyira elszakadt volna már Istentől, hogy azt mondaná, hogy na jó, most már nincs is szükségem rá. Most már ilyen Isten alakú űr sincs bennem, én betöltöttem mással, jól vagyok, köszönöm szépen. Nincs ilyen ember. Minden embernek szomjazik az élete Isten után, csak erről legfeljebb nem tud. Vagy valaki egyszer így mondta, hogy az ember képmás léte olyan, mint amikor a gyűrű foglalatából kiesik az ékkő. Milyen értékes ez az ékkő? Milyen értékes az Isten képűségünk? De ha kiesik, mi marad benne a foglalatban? Csak az ékkő helye. Pont a hiány van ott. Pont az érték veszett el. Ilyen a mi Isten képűségünk, amikor megromlott. Nagyon értékesek vagyunk, vagy lehetnénk, de pont a lényeget veszítettük el, Isten közösségét. És ezt nem akarja az ember tudatosítani. Ha körülnéztek a világban, mindenki megoldásokat mond ma a világra. Ha megoldjuk a környezetszennyezés problémáját, holnap mindenki, vagy holnap világbékére ébredünk, ugye? Hát nem. Egy hét múlva ugyanúgy elkezdene a környezetszennyezés. Vagy valaki azt hirdeti ma újra, pedig hát a kommunizmusban voltak ilyen szavak, de úgy látszik ez újra éled ma, hogy ha majd egyenlő vagyona lesz mindenkinek, akkor minden megoldódik. Egy hét múlva elkezdődik a kizsákmányolás újra. Ne higgyétek el, hogy itt a földön mi el tudjuk hozni a mennyországot. Emberi megoldásokat, a felszínt kapargatjuk, csak felszínes megoldásokat adunk, és közben ott van a gond. Mindenki más a hibás, csak nekem ne kelljen szembenézni azzal, hogy mi is van a szívemben. És azután ennek pedig az eredményét látjuk mindenhol a világban, hogy ez a világ sóhajtozik és vajúdik, mert hiába valóságnak lett alávetve a bűn miatt. És a mi életünk is így szenved, a halál miatt, a mulandóság miatt, és két kézzel próbálunk kapaszkodni az életbe, de kifolyik a kezünk közül, mert nem jó helyen keressük a megoldást. Föl kell ismerni az embernek, hogy szabadításra szorul, és azt hiszem, ez már egy nagyon nagy felismerés. Aki hívő vagy vallásos közösségben nő fel, annak is egy ponton rá kell jönnie, hogy szabadításra szorul az életem. Még hogyha úgy néz ki, hogy nagyon rendben is vagyok. Én is egy olyan családban és gyülekezetben nőttem föl, ahol úgy nézett ki, hogy én az egyik legjobb gyerek vagyok. De tudjátok, olyan voltam, mint a tékozló fiú bátyja, hogy otthon voltam, de a szívemben lázadoztam. Azért ez annyira nem tetszik nekem, azért szeretnék egy kicsit a saját utamon is járni, a magam boldogságát is szeretném megélni. És senki nem látta, hogy tékozló vagyok, mint a fiatalabb fiú, de talán ez még veszélyesebb is, mert mindenki megdicsért, és közben ott belül nem stimmelt az életem. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban, Isten fia vagy! Remélem, nem kell sokat magyarázni ezt a történetet. Péter, amikor elhitte, hogy jár a vízen, akkor derült ki, hogy ő nem is tud vízen járni. Nem Péter tudott a vízen járni, hanem amíg Jézusra nézett, Jézus tartotta őt a felszínen. És ugyanez igaz az ember életére általában is. Amíg azt gondolom, hogy én járok, én futok, én teljesítek, addig tévhitben élek. És igazából süllyed az életem. De amint visszatalálok Jézushoz, és észreveszem, hogy tőle függ minden. Tőle függ a biztonságom. Ő tart a felszínen engem. Ő enged vízen járni engem. Akkor hirtelen újra megtalálom a helyes erőviszonyokat, vagy a helyemet megtalálom az életben. Ott van Jézusnál, és nélküle elsüllyedek. A következő, és az egyben az utolsó gondolat, vagy állomása az ember Isten képűségének. Ugye arról beszéltünk, hogy az ember képmás, aztán képmutató. És mielőtt arról beszélnénk, hogy az ember képviselő lehet, képviselő is, azelőtt megint énekeljünk egyet. És a Jöjj az Úr várja állat. Föl is állhatok, és akkor is.
Thank you.
elmondtuk, hogy az ember képmás, Isten képmás, egy rendkívüli értékes kép az emberről. Mennyire megbecsüli a Biblia az embert, mennyire értékesnek tart Isten minket, hogy a képmásának teremtett bennünket. És ezzel együtt én azt gondolom, hogy a Biblia emberképe nagyon realista. Tehát egyszerűen nagyon csodálatos és szép képet mond az emberről, másrészt ott van az, hogy de az ember képmutató is, bűnbe esett, fellázadt Isten ellen. És gondoljatok bele, hogy ma az emberről pont vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat hangsúlyozzák, hogy milyen értékesek vagyunk, vagy hogy egyenesen akkor már paraziták is vagyunk itt a Földön. És nem találjuk magunkat. Pedig a Biblia egyszerre tart fönn, hogy értékes, de bűnbe esett. Baj van, de van reménység is. Ma, amikor Istent ellökjük magunktól, és a világ ellöki magától Istent, és beszél az ember szörnyűségeiről, bűneiről, az a gond, hogy már nincs kegyelem. Tehát én azt hiszem, hogy régen még azt mondtuk, hogy ne beszéljünk a világnak a bűnről, mert az annyira nem tetszik az embereknek, és ma a világ kezdett el beszélni a bűnről. Csak nem úgy, ahogy a Biblia. Mindig másokat megbélyegzünk, hogy na, az a csoport tehet mindenről, az a kiskör tehet mindenről, az az ország tehet mindenről. Tehát van párbeszéd, vagy van beszélgetés a bűnről, de az a helyzet, hogy itt már nincs Isten, szóval kegyelem sincs. Egy kegyetlen világban élünk, vagy egy kegyetlen képe van ma a világnak az emberről. És ez történik akkor, amikor az ember elszakad attól, hogy ő kicsoda is valójában, ki lehetne valójában, és nem tud igazán ember lenni. Ha Istentől szakadt el, akkor valójában az emberségétől is elszakadt. De mi akkor a megoldás? Ki ismeri ezt a képet? Krisztus Pilátus előtt, igen, kifestette? Munkácsi. Aha, és mi a kép címe? Ecce homo. Így van, köszönöm. Ezt jegyezzétek meg. És ez mit jelent? Ecce homo. Íme az ember. Mondja Pilátus, kiről? Jézusról. Íme az ember. Na most tudjátok, mi a helyzet, hogy az ember nem tud ember lenni, de Isten annyira szerette az embert, annyira szeretett minket, hogy elhatározta, hogy majd ő fogja megmutatni, hogy milyen is az ember. Hogy milyen az igazi ember. Jézus Isten örök fia. Az atyával öröktől fogva szeretett kapcsolatban volt. A Szent Háromság második személye. Semmilyen áldozatot nem kellett volna neki hoznia értünk. Ő a világ ura. Neki adott ott minden hatalom, menjen és földön. Ő mégis elhatározta, hogy megalázza magát, és emberként jött a földre. A Biblia szerint Jézus Isten igazi képmása, de kétféle értelemben is. Mint ember, Isten képmása, és bűntelen ember, tehát egy igaz képmása, tökéletes képmása Istennek, de még ennél is több, mert Jézus azt mondta, hogy aki lát engem, az látja az atyát. Sőt, azt is mondta Jézus, hogy aki nem tisztel engem, az nem tiszteli az atyát sem. Aki nem ismer engem, az nem ismeri az atyát. Jézus az istenségét is megmutatta ezzel, és Isten, abból a szempontból is Isten képmása, hogy ő valóságosan is Isten, másrészt valóságosan ember is. Hát így tud ő igazán közvetítő lenni Isten és ember között, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Micsoda szeretet ez? Micsoda áldozatvállalás ez? Talán ismeritek a Filippi levélből a úgynevezett Krisztus himnuszt. Megalázta, megüresítette magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, emberként élt, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Micsoda szeretet ez? Na és hogyan fogadta az ember Istent, amikor eljött a legnagyobb szeretettel, hogy megmentse őt? Hát megköszönte, hogy a segítségére jött, ugye? Tanulni akart tőle, hogy Jézus, te megmutattad, milyen az igazi ember, akkor mutasd meg nekünk. Nem. Meg akarta ismerni, kapcsolatba akart maradni vele? Vissza akart jutni az igazi emberségéhez? Nem. Azt az egy valakit, aki igazából Isten képmása, megölte. Eljött a szabadító, mi pedig megöltük. Volt, aki kapcsolatba került Jézussal. Már ott az útján kezdett járni. De ott a kereszten mégiscsak egyedül maradt Jézus. Megfeszítette az ember azt az egyetlen valakit, aki tökéletesen megmutatta neki, hogy milyen Isten képmásának lenni. És miért vállalta ezt Jézus, értünk? Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, ez ugye az emberségét fejezi ki, valóságos ember lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Jézus azért halt meg ott a kereszten, hogy kifizesse a bűneid jogos büntetését. Ha hiszel Jézusban, akkor te is elmondhatod, hogy Jézus engesztelő áldozat az én bűneimért. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul mindazoknak, akik hisznek, mondja Pál. Akár jó ember akar lenni az ember, akár ezt már elengedi, és azt mondja, hogy nekem mindegy, nem akarok senkinek megfelelni. Akár szereti magát az ember, akár gyűlöli. Akár ostorozza magát, akár felmagasztalja magát az ember. Mindenképp szabadításra van szüksége. Nem te fogod kijavítani a hibáidat, és nem fogsz tudni visszatalálni az Isten képűségedhez. Jézusnak kellett ehhez meghalnia, hogy helyreálljon az isteni képmás. Meg kell találnod először életed forrását, Istent, és csak azután tudsz önmagadra is rátalálni. Az ember kétségbe esetten keresi önmagát, és nem veszi észre, hogy először Istent kellene megtalálnia. Akkor kerülne helyre minden más is az életében. Önmegvalósításról beszélünk, és közben az az igazi önmegvalósítás, amikor az ember ezt végre föladja, és azt mondja, hogy Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Te mondd meg, mi a jó nekem. Te mondd meg, ki vagyok. Nem én fogom most már megmondani. Így adja vissza Jézus neked az identitásodat. És milyen csodálatos, nem öntudat, hanem önazonosság, identitás ez. Már nem szolga vagy, hanem gyermek. Remélem mindannyian átéltétek azt a gyermeki örömöt, amikor azt tudjátok, hogy igen, vannak otthon szabályok. De nem állandó rettegésben élek, hogy jaj, ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad, hanem otthon érzem magam. Olyan felhőtlenül, önfelettel játszik otthon a gyerek a szülei biztonságában. Isten ezt a boldog örömöt szeretné nekünk adni az ő közösségében, hogy én biztonságban vagyok az én atyámnál. Semmi nem választhat el már tőle, az ő szeretetétől engem. És már semmilyen kárhoztató ítélet nincs az ellen, aki Krisztus Jézusban van. Én sem vádolhatom már többé magam. Más sem vádolhat. Semmilyen kárhoztató ítélet nincs azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát a nagy kérdés most előttetek, és talán ez a legnagyobb kérdés, amit most elétek állítok, hogy kinek a képét hordozzátok, hogyha megvizsgáljátok a saját életeteket? Kinek a képét tükrözi az életetek? És kinek a képére formálódik az életetek? Ezt könnyen meg tudjátok ítélni, ha átgondoljátok, hogy egy nap mivel töltitek meg a gondolataitokat? Hol pihentetitek most ilyen nagyon mai módon fogalmazva a vágyaitokat? Hogyan terveztek? És hogy helyet adtok-e ebben Istennek? Nem is helyet adni. Átadjátok-e Istennek ezt az egészet? Krisztus követőinek élete Krisztust mutatja meg másoknak. Krisztust tükrözi. Krisztus képét mutatja meg másoknak. És akkor így bátran kimondhatom, hogy Krisztus képviselője lehetsz. Olyan sokszor mindig csak a megtérésről beszélünk, hogy mennyire fontos, és tényleg fontos, de nem beszélünk az azutáni időről. Azt hiszük, hogy lerendeztem, én kimondtam azt az igent Jézusnak, és utána élek, ahogy szeretnék. Most a megtérés nem ezt jelenti. A megtérés egy kezdőpont, nem pedig egy pontszerű esemény csupán, hanem egy kezdőpontja annak, hogy onnantól kezdve nem a magam ura vagyok. Így nevezik ezt a keresztény életben, hogy megszentelődés. Odaadtam Jézusnak az életemet, és onnantól kezdve ő tisztogat. Ő formál. Mint ahogy az ötvösmester formálja az aranyat, tisztítja, és ahogy tisztítja, egyre inkább a tiszta nemesfémen tükröződik a mester arca. Meglátja benned is a saját arcát az Úr Jézus. Nehéz, sokszor ez a formálódás kellemetlen, de mégis örömteli, mert tudod, hogy Jézus kezében van az életed. A Biblia is elmondja sokféleképpen, hogy hogyan formálja ki Isten az ő képét az övéiben. Egyszerre ígéretként is tekinthettek erre. Három ilyen bibliai helyet találtam, ahol konkrétan ez jelenik meg, hogy Krisztus képe formálódik ki bennetek. Akiket eleve kiválasztott Isten, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Igen, a Biblia beszél arról, hogy a hívők választottak. De nem mondhatja azt valaki, hogy ó, én büszke vagyok, választott vagyok, és aztán azt csinálok, amit akarok, mert én, hát, ha Isten engem kiválasztott, akkor azt csinálok, amit akarok. Nem, arra választott ki, hogy hasonlóvá legyél az ő fia képéhez. Micsoda ígéret ez? Ezt az ígéretet csak azt mondhatja magáénak, aki tényleg vágyakozik is erre a képre. Szeretne ott lenni Isten közösségében, ő hozzá formálódni, és ez egy csodálatos ígéret. És ezután Pál apostol a Galata levélben is beszél a gyülekezethez, és azt mondja, hogy én szinte megszüllek titeket, így mondja a gyülekezetnek, hát kicsit valaki képzavarnak is tartatná, hogy a férfi Pál apostol, hogy de éppen azt mondja, hogy én küzdök értetek, és szeretném, hogy a megszentelődés útjára lépjetek, de ne úgy, hogy törvénykeztek, meg csak a külső elvárásoknak akartok megfelelni, hanem ott belül a szívetekben legyen vágyakozás Isten iránt, és akkor kiformálódik bennetek Krisztus. Kiformálódik bennetek Krisztus. Azután pedig a Kolossi levélben ezt írja Pál, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Na, ez a visszatalálás ahhoz, akik igazából is vagyunk, akiknek Isten teremtett bennünket, hogy az ő képmására nap mint nap megújuljunk. És ezután az Efézusi levélben beszél Pál apostol még, ja ez a kép, hogy hogyan formálja ki a mester a nemesfémet, az ércet, és így tisztít meg bennünket, és sokszor kalapáccsal is. Na ide mindjárt visszajövök. Tehát így mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Képzeljétek nekem ez a konfirmációs igém, és ahogy megkaptam, szinte minden évben máshogy láttam ezt az igét. Sokáig nem értettem. És akkor kezdett egészen összeállni a kép, amikor rájöttem, hogy ez nem pusztán arra vonatkozik, hogy Isten megteremtett téged, és akkor élj az ő tetszése szerint, hanem ez az új teremtésre vonatkozik. Az újjászületésre vonatkozik. Hogy akit Isten új élettel ajándékozott meg, azt ezután végig is fogja kísérni ebben az új életben. Előre elkészítette azokat a jó cselekedeteket ajándékba neked, nem kényszerként ráderültetve, ajándékba neked, amik szerint élhetsz. Vágyakozhatsz arra, hogy Isten kedvében járj, és kibontakozzon benned az ő új teremtése. Aki Krisztusban van, új teremtés az, és a régi elmúlt, íme új jött létre. Ez egy nagyon örömteli út. És akkor most gondoljatok vissza arra, amit elmondtunk arról, hogy minek is, és hogyan is teremtette Isten az embert. Krisztusban mindez már nem kényszer, hanem egy csodálatos felfedező út. Megnézem, hogy hogyan munkálkodik Jézus az életemben. Szeretetet munkál, fölépít engem is, és végre nem rombol, nem rombolok az életben, hanem Jézus rajtam keresztül épít, megismerhetem egyre jobban őt, növekedhetek az ő kegyelmében és az ő megismerésében, megszentel, megtisztít, és ez egy boldog út. Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű, mondja Jézus. Cseri Kálmán mondott egy példát egyszer arról, hogy a gyülekezetükben volt egy asszony, aki akkor, amikor a negyedik gyermekét várta, elveszítette a férjét egy baleset következtében. Hadd olvassam el azt, amit Cseri Kálmán írt erről az asszonyról. Felnevelte egyedül a 4 gyereket. Kitanítatta őket. Sokat imádkozott, sokat dolgozott, a gyerekei nagyon szerették. Idős korában beteg lett, elég sokáig volt kórházban, többször meg is látogattam, mondja Cseri Kálmán. Amikor utoljára mentem hozzá, üres volt az ágya. Sírt az egész kórterem, sírtak a nővérek. Az egyik azt mondta, én nem vagyok hívő ember, de ez a néni a mennyországot hozta ide közénk. És nem is sejtette, mennyire igazat mondott. Mert az a néni egész életét az Úr Jézus Krisztussal szoros lelki közösségben élte le. Jézus életerői áradtak rajta keresztül elsősorban a 4 gyerekére, de nagyon sokakra a gyülekezetünkben is. Sok özvegyet ő tudott igazán megvigasztalni, és miután oda került a kórteremben is, ez a Jézus áradt rajta keresztül. Jézus mondja, hogy ti vagytok a föld sója, és ez a néni sóvá vált ott, ahol mindenki retteg a haláltól, és ki sem merik ezt a szót ejteni. Micsoda sugárzás ez, micsoda, ez már nem képmutatás, hanem milyen csodálatos, hogyha így tudsz ragyogni az életedben. Így világíthatsz te is. Világíthatsz ott is, ahol esetleg úgy érzed, hogy nem támogatnak téged. Egyszer valaki mondta, hogy oké, én szívesen beszélek Jézusról, de hát a hívő környezetben azért a nem hívők őt nem értenek velem egyet. Éppen ott beszél Jézusról. Ezt mondja Jézus, hogy oda vidd el az örömhírt a nem hívők közé, hogy ők is megtalálják ennek az örömét, Jézus szabadításának örömét, ők is megkóstolhassák. Igen, a családodban, az osztályodban, aztán majd a munkahelyeden világíthatsz. És feladatod van, mert képviselő vagy. Jézus képviselője. És amit te teszel, azt azután az emberek hát levonják következtetésként, hogy na igen, ilyenek a keresztjének. Mennyire sokszor torz kép él az emberek fejében a keresztjénekről, és lehet, hogy éppen miattunk. De azután sokkal könnyebb lesz dönteni életed kérdéseiben. Meg vagyok győződve róla, hogy igen, sok nehéz döntésünk van, de Jézus kézen fog és vezet világos utakon. Nem biztos, hogy ki kell próbálnom ezután mindent, amit mások is kipróbálnak. Nem biztos, hogy nekem is jónak kell mondanom, vagy magától értetődőnek kell mondanom mindent, amit mások annak mondanak. Esetleg azt is vállalom ezért, hogy kirekesztenek engem, vagy lenéznek, hiszen nekem már nagyon nagy biztonságban van az életem. Senki nem árthat nekem. Jó helyen vagyok. Meg vagyok győződve róla, hogy Jézusnál sziklaszilárd talajon állok. És nem a magad ügyességét és jóságát kell bizonygatnod, annyira bátorító ez, hanem Jézus kifogyhatatlan erejéből, szeretetéből táplálkozhatsz, és így irányíthatsz másokat is Jézushoz. És végül egy személyes idézetet is hadd hozzak, annyiban személyes, hogy nekem a nagypapám lelkész volt Felvidéken, de még édesapám sem ismerte, annyira korán meghalt, még a 70-es években. És sokszor sejtettem ezt a szeretetet, főleg így édesanyámon keresztül, aki a lánya volt, hogy édesanyám az olyan helyzetekben is hálát tud adni, amikor mindenki más panaszkodik, és nem tudtam, hogy miért. Ez üres optimizmus, vagy mi lehet ez? És aztán kutatgattam a nagypapámnak az áhítatai között, és találtam egy ilyen idézetet, vagyis ezt írta. Ha egy családban csak egyetlen egy lélek hordozója a Jézus világosságának, azon az egy léleken keresztül Istennek olyan kegyelmi ajándékai áradnak a családba, hogy Isten megszentelt templomává válik a családi fészek, és lelkes gyülekezetté a család, és a Jézus arcán tükröződő fény hálaadó életekből sugárzik vissza Isten dicsőségére. Belekapcsolódunk Isten szeretetének áramkörébe. Milyen megtisztelő feladat ez. Te ennek a Jézusnak a képviselője lehet, akin keresztül árad a világosság, a szeretet, a megszentelt élet. Kívánom mindannyiótoknak, hogy találjatok boldogságot Jézusnál, és győződjetek meg ti is arról, hogy jó nála megtalálni újra az identitásunkat, azt, hogy az ő képmására lettünk teremtve, és ő szeretné kibontakoztatni az ő képét. A megtisztított életünkön, kicsiszolt életünkön keresztül az ő képét szeretné kibontakoztatni rajtunk, bennünk. Dicsőség legyen neki ezért. Amen.